23 óra.
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Hajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa levele a kolumbiai elnöknek a Környezetvédelem világnapjára.
A pápa videóüzenetben köszöntötte a Scholas Occurrentes online találkozójának részvevőit.
Ferenc pápa júniusi ima szándéka: együttérzéssel a világért.
10 éve ölték meg Luigi Padovese anatóliai katolikus püspököt. Kirill pátriárka rendeletére újból megnyílnak a moszkvai ortodox templomok.
Ferenc pápa levele a kolumbiai elnöknek a Környezetvédelem világnapjára. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és bioszféra címmel az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája. Az ott megfogalmazott irányelvekről szóló nyilatkozat így fogalmaz: az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, az egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. A konferencia június 5-ét Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította.
Idén Bogotában tartották volna az emléknap megünneplését, amelyet a vírusjárvány miatt az interneten rendeznek meg. Ebből az alkalomból Ferenc pápa üzenetben fordul Iván Duque Márquez kolumbiai elnökhöz. Hangsúlyozza, hogy a környezet védelme és a biodiverzitás tiszteletben tartása mindenkit érintő témák. Nem tehetünk úgy, mint a egészségesek lennénk egy beteg világban. A föld anyának okozott sebek bennünk is véreznek. Az ökológiai rendszerek védelméhez arra van szükség, hogy a jövőre tekintsünk, és ne csak a jelenlegi pillanattal legyünk elfoglalva, vagy csak a gyors és könnyű hasznot keressük, hanem törődjünk az élettel és annak megóvásával, mindenki javára, fogalmaz levelében Ferenc pápa.
Földünk jelenlegi állapota rávilágít a helyzet súlyosságára. Nem állhatunk némán annak láttán, hogy milyen nagy árat fizetünk az ökológiai rendszerek elpusztításáért és kizsákmányolásáért. Nem fordíthatjuk el tekintetünket, és nem maradhatunk közönösek a jelek iránt, amelyek rámutatnak, hogy milyen visszaélések történnek földünk ellen a profit iránti mohóság miatt, amelyet gyakran a fejlődés nevében követnek el. Van lehetőségünk arra, hogy visszafordítsuk a folyamatokat, és hogy elkötelezzük magunkat egy jobb, egészségesebb világért, amelyet majd tovább adhatunk a jövőbeli nemzedékeknek. Minden rajtunk múlik, csak akarni kell, figyelmeztet a pápa.
A közelmúltban ünnepeltük a Laudato Si kezdetű enciklika 5. évfordulóját. A dokumentum felhívja a figyelmet a földanya kiáltására, amelyet hozzánk intéz. Ferenc pápa arra hív minket, hogy kapcsolódjon be abba az általa meghirdetett különleges évbe, amely során nagyobb elkötelezettséget vállalunk közös otthonunk, valamint sérülékenyebb és peremre szorult testvéreink védelmezésére. Levele végén annak a reményének ad hangot, hogy a Környezetvédelem világnapja alkalmából megrendezett online nemzetközi tanácskozás elősegíti egy élhető világ és egy emberségesebb társadalom építését, amelyben mindannyiunknak van helye, és senkit sem hagyunk lemaradni.
Ferenc pápa videó üzenete a Scholas Occurrentes online találkozójára. Június 5-én rendezték meg a Scholas Occurrentes nemzetközi internetes találkozót, amelyet a pápa videó üzenete zárt le. A Scholas Occurrentes pápai jogú nemzetközi intézmény, melyet Ferenc pápa még Buenos Aires-i érsekként alapított, és jelenleg a világ 190 országában működik. A Szentatya a Scholast kezdettől fogva olyan lehetőségnek tartotta, mely konkrét választ ad korunk kihívásaira, és amelynek feladata a másik ember iránti nyitottságra nevelés, egy darabjaira hult, atomizált és jelentését vesztett világban, a másik meghallgatása, a töredékek összegyűjtése és egy új kultúrának, a párbeszéd kultúrájának az építése.
Ferenc pápa örömének ad hangot videóüzenetében, hogy immár barátok és testvérek közösségének nevezheti a Scholas Occurrentes fiataljait. Felidézi a kezdeményezés születését, amikor Buenos Airesben két tanár és két professzor összefogott egy válság idején, amely erőszakot hagyott maga után, és a nevelés jegyében közösségben egyesítette a fiatalokat. Előre tervezés nélkül lépésről lépésre haladt előre a kezdeményezés. A fiatalok az elmúlt három évben Fellini Országúton című filmjének borondjával, Caravaggio Szent Máté meghívása festményével és Dostojevszki Félkegyelmi című könyvével foglalkoztak. A három történet három válságról szól, amelyekben az emberi felelősség kerül előtérbe.
A válság megnyílásra késztet. A bölcsek tanácsa ilyenkor az, hogy ne egyedül éljük át, hanem kísérjen el valaki bennünket. A válság ugyanis veszélyes lehet, irányvesztéshez vezethet. A Scholas Occurrentes a válságra keresett választ születésekor, amelyet a nevelésben talált meg. A nevelés meghallgat, vagy nem nevel. Ha nem hallgat meg, nem nevel. A nevelés kultúrát teremt, vagy nem nevel. A nevelés megtanít az ünneplésre, vagy nem nevel. A Scholas új kultúrát teremtett, harmonizálta a gondolatnyelvét az érzelmekkel és a tettekkel. A fej, a szív és a kezek harmonikusan növekednek, hangsúlyozza Ferenc pápa videó üzenetében.
A jelenlegi válság idején a pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a Scholas Occurrentes nyissa meg az értelem egyetemének kapuit, mert a nevelés a dolgok értelmének a keresését jelenti. Ebben össze kell kapcsolni a gyermekek és a fiatalok álmait, a felnőttek és az idősek tapasztalataival. Ha ez nem jön létre, akkor nincs emberiség, mert nincsenek gyökerek, történelem, ígéret, növekedés és profécia. Ez a kezdeményezés megteremtheti a hála, az értelem és a szépség új világait. A pápa arra hívta a fiatalokat, hogy sose feledkezzenek meg erről a három kifejezésről, amelyek a mai társadalomban haszontalannak tűnhetnek. Haladjanak előre, magukat vetve és aratva. Tegyék ezt mosolyogva, kockázatot vállalva, de mindig együtt, egymás kezét fogva a válságok idején is.
Ferenc pápa a júniusi ima szándéka, együttérzéssel a világért. A pápa ima világhálózata közzétette június hónapra Ferenc pápa ima szándékát, amelyet videó összeállítás formájában is közread minden alkalommal. Ferenc pápa júniusi ima szándékában így fogalmaz.
Sokan szenvednek a nagy nehézségek miatt, amelyek sújtják őket. Segíthetünk nekik azáltal, hogy elkísérjük őket az úton együttérzéssel eltelve, amely átalakítja az emberek életét, és közelebb hozza őket Krisztus szívéhez, aki mindannyiunkat üdvözöl a gyengétség forradalmában. Imádkozzunk, hogy a szenvedők találjanak életutokat engedve, hogy Jézus szíve megérintse őket.
10 éve ölték meg Luigi Padovese, anatóliai katolikus püspököt. 2010. június 3-án éppen 10 éve késelte halálra Luigi Padovese püspököt, a törökországi Anatólia apostoli helynökét, a saját muzulmán sofőrje. Erre a fájdalmas eseményre emlékezik az utód, Paolo Bizzetti, jezsuita püspök. Értékes örökséget hagyott ránk, az egységet, az együttélés lehetőségeit kereste, és nekünk is ezen az úton kell tovább mennünk, nyilatkozta az évforduló kapcsán Bizzetti püspök.
Ki volt Luigi Padovese? Kell tisztázni mindenek előtt a tényeket, hogy felmérjük az azóta eltelt 10 esztendő súlyát. 1947. március 31-én született Milánóban, és 18 évesen lépett be a kapucinusok rendjébe, majd a kötelező képzés után 1973-ban szentelték pappá. Rómában a pápai Antonianum Ferences rendegyetemen tanított patrológiát, az egyházatyák teológiáját, vagy 16 éven át a spiritualitás történetét. Emellett vendégprofesszorként oktatott a pápai Gergely Egyetemen és a Szaléziak Római Egyetemén is. A Kereti Egyházak kongregációjának Kereti Kollégiumában 10 éven át vizitátori, még a Szentiavatási Kongregációnál konzultori tisztséget töltött be. A biblikus nyelvek és a kereti keresztény hagyomány tudós ismerőjeként nevezte ki őt Szent II. János Pál pápa 2004. október 11-én címzetes püspökké és a törökországi Anatólia apostoli helynökévé, ahol elődje Ruggiero Franceschini helynök örökébe lépett, akit szmirnai érsekké nevezett ki a pápa. Padovéze püspök 6 éves szolgálata alatt jelentős tevékenységet fejtett ki a térségben, az ökumenikus és vallásközi párbeszéd erőmozdítása terén, követve Szent Ferenc lelki családjának örökségét és az 1986-os Assisi béketalálkozónak a szellemiségét.
2010. június 3-án, 16. Benedek pápasága alatt Padovéze püspököt Murat Altan nevű török-muzulmán sofőrje ölte meg, kenyéradó gazdáját több kés szúrással halálra sebezve. Az eset óriási nemzetközi felháborodást keltett. A merénylőt elfogták, de a helyi török sajtó a gyilkosságot a sofőr pillanatnyi elmezavarának tudta be. A megölt főpásztor elődje, Ruggiero Franceschini szmirnai érsek hivatalos jelentésében szilárdan kitartott azon álláspontja mellett, hogy az akkori Törökországban növekvő mértékben voltak napirenden a keresztények elleni támadások. Ezek közé tartozott a boldog Charles de Foucault lelkiségét követő Andrea Santoro atya halála is, akit 2006. február 6-án gyilkoltak meg. Padovéze püspök merényletéről a Pápai Külmissziós Intézet sajtóirodája az Asia News 2010. júniusában így számolt be. Amikor a püspök sofőrje készszúrásokkal megölte és lefejezte az anatóliai apostoli helytartót, azt kiabálta, Allah Akbar, Allah hatalmas. A vértanú püspököt 2010. június 14-én a milánói dómban temette el Dionigi Tettamanci bíboros érsek egész Itália nagy részvéte mellett.
A Vatikáni Rádió az évforduló kapcsán megkérdezte a jelenlegi anatóliai apostoli helynököt, Paolo Bizzetti jézsuita püspököt, hogy az utóbbi 15 év távlatában milyennek látja az egyház útját Törökországban. Bizzetti püspök így válaszolt. Nagyon érdekes ez az út az utóbbi évtizedben, 2 újdonsággal is Padovéze püspök idejéhez mérten. Először is nagyon sok keresztény érkezett ide Irak, Szíria, Irán és Afganisztán országaiból. Az itteni keresztény egyházak szédületes nagy számban gyarapodnak, ami annak tudható be, hogy a keresztény hívek elmenekültek a saját országaiban zajló háborúk elől. Ez természetesen nagyon sok új problémát jelent a lelkipásztori ellátásokban, mindenekelőtt nyelvileg, hiszen itt Törökországban inkább arab nyelven kell ellátni őket. Másfelől pedig örömmel szemlélhetjük, hogy ezen időszak során megduplázódott az itteni keresztények száma. Újdonság továbbá, hogy az utóbbi években fiatal személyek mutatnak érdeklődést a keresztény egyház iránt, akik az internet és a mobiltelefon révén lépnek kapcsolatba velünk. Természetesen mi nem csinálunk prozelitizmust, hangsúlyozta a Bizzetti püspök. Közülük páran mégis elkezdik a katekumenátus útját. A mi térségünk összes plébániáján működnek a hit felvételére készítő katekumen csoportok olyan emberek számára, akik a közömbösség az ateizmus állapotával érkeznek, de vannak köztük, akik az iszlámot követték korábban. Ezek a hittanulók a katekézis révén a keresztség szentségének a felvételére készülődnek. Létezik tehát a neofiták, az újonnan hitet értek egyháza. Emellett egyre kevesebb azok száma, akik ebben az apostoli munkában segíthetnek bennünket. Padovéze püspök idejében 2 annyi papra számíthattak, és 2 több szerzetes nővér állt a misszió szolgálatában. Másfelől pedig a lelkipásztori asszisztensek száma is csökkent.
Luigi Padovéze atya püspöki szolgálatát az Isten szavára és az egyházatyák nagy alakjainak a tanítására építette, minthogy ő ennek szakavatott ismerője volt. Ránk maradt levelei és homíliái is mindig ezekre a forrásokra hivatkoznak, melyek döntő jellegűek a keresztény élet számára. Természetesen én is ezt az utat követem a bibliai képzettségemnél fogva, másfelől pedig a térség Törökország tájainak, az egykori Kis-Ázsiának gazdag bibliai múltja miatt is, ahol kézzel tapintható az első évezred kereszténységének az élete. Ez a hatalmas örökség egy gazdag forrás nem csak Törökország, hanem az egész kereszténység számára is. Nem véletlenül mondta Luigi Padovese püspök, Törökország az egyház szent földje.
Kirill pátriárka rendeletére újból megnyílnak a moszkvai ortodox templomok. Június 6-án szombaton ismét megnyitják kapuikat a moszkvai ortodox templomok a hívek előtt, hogy közösen vegyenek részt a papsággal az isteni liturgia ünneplésében. Adta hírül az Interfax orosz hírügynökség június 3-án. A rendelkezés azonban rögzíti a részvétel feltételeit, amelyek követik az orosz főváros középületeire vonatkozó egészségügyi normákat. Szent Háromság vasárnapja vigíliáján, szombaton, két hónapos elzártság után a moszkvai templomokban a hívek részt vehetnek a liturgiákon. Ennek első jeleként már június 2-án kedden megnyitották az orosz főváros megváltó Krisztus székesegyházát. A döntést a moszkvai pátriárkátus egyeztette a főpolgármesterrel és az ország egészségügyi miniszterével. Ennek értelmében az ortodox egyház betartja a középületek látogatására vonatkozó állami normákat, elsősorban a szociális távolságtartás előírását. Moszkva ortodox templomait Kirill pátriárka április 13-án záratta be a növekvő járványveszély miatt az egészségügyi miniszter ajánlására. A járvány terjedésének kezdeti szakaszában azonban nem ügyeltek kellőképpen sem állami, sem egyházi szinten a fertőzés veszélyére, amely így főként az ortodox kolostorban okozott sok halálesetet. Amikor Oroszországban elrendelték a megszorításokat, sok templomban nem tartottak be azokat, még végül Kirill pátriárka arra kényszerült, hogy április végén nyílt levélben forduljon a papsághoz és a kolostori előjárókhoz, hogy szigorúan tartsák be az előírásokat. A moszkvai pátriárkátus a későbbiekben újabb rendelettel próbált az anyagi nehézségekkel küzdő nagyszámú papság segítségére sietni. Az elsőként megnyitott moszkvai megváltó Krisztus székesegyház a világ legmagasabb ortodox temploma, amelynek tetején 103 méter magasban ragyog a megváltó Krisztus keresztje. A Moszkva folyópartján a Kreml tőszomszédságában álló katedrális annak állít emléket, hogy miután Napóleon katonái végre elhagyták Moszkvát 1812. december 25-én, első Sándor orosz cár nyilvános fogadalmat tett, katedrális épít a megváltó Krisztusnak szentelve, imígyen, így fejezzük ki hálánkat az isteni gondviselésnek, amely megmentette Oroszországot attól a balsóstól, amely beárnyékolta őt. A katedrális végül 1883-ban harmadik Sándor orosz cár koronázásának napján szentelték fel. A forradalmat, de még inkább Lenin halálát követően a szovjetek ezt a kiemelkedő területet választották ki a szocializmus emlékművének, a szovjetek palotájának a számára. Hatalmas épületet terveztek, ez az épület egy óriási, áldásra emelt kézzel álló Lenin szobor talapzatához szolgált volna. 1931. december 5-én Sztálin utasítására a megváltó Krisztus székesegyházat felrobbantották. A szovjet rendszer bukásával 1990. februárjában az orosz ortodox egyház engedély kapott a megváltó Krisztus székesegyházának újjáépítésére. Az ideiglenes alapkövet már az 1990-es évek végén lerakták. Az elkészült megváltó Krisztus katedrálist Jézus megdicsőülésének napján 2000. augusztus 19-én szentelték fel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.